Best of Manna FM.
Valódi nők. Balázs Andival, Pál Fiévával és Argyelán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig.
A legjobb pillanatok.
Március 21-e van, jó rádióhallgatást kívánunk mindenkinek, és tök jó, hogy túl vagyunk már a húsvéti készülődésen. Itt gluténmentes finomságokat készítettünk, mi is próbáljuk.
Nagyon éhes vagyok. Tehát mióta az Évi kitette a lábát a stúdióból, éhhalál kerülget.
Nem baj, próbáljuk ezt már így helyrehozni, a nyáltermelés meg minden nagyjából helyre állt az a szünet alatt, és akkor vághatunk bele abba, hogy ma van a költészet világnapja.
Bizonyán, március 21-e lett a költészet világnapja 99 óta, és hát úgy gondoltuk, hogy kit hívnánk meg, ha nem egy irodalmár nőt ide magunknak, úgyhogy a vendégünk Juhász Anna irodalmár, akit én személyesen is ismerek, és neki köszönhetem, az egyik legkedvencebb szerepemet, amit filmvásznon tölthettem, az nem más, mint a Frici és Aranka filmben én voltam Guti Erzsébet, az Arankának az egyik legjobb barátnőjét alakítottam, és akkor mi nagyon jóba lettünk, és nagyon sok mindent tanultam akkor is már tőled így az irodalomról és a szép dolgokról, úgyhogy nem volt kérdés, hogy téged hívunk meg. Szia, Anna!
Sziasztok! Szia, én is éhes vagyok, meg gluténmentesen táplálkozom, és gondolom, hogy fűzzem össze ezt a két dolgot, hogy elmondjam Petőfi kedvenc ételeit, vagy elmondjam, hogy most Lisszabonba jártam, és minden Pessoa körül forog természetesen Lisszabonban, nagyon nagy irodalmi város, és van ez a kis náta, ez a kis vaníliás, sütött, krémes sütemény, csak hogy így fokozzam még itt a dolgokat a stúdióban, de köszi a meghívást, nem csak étel lesz, hanem sok-sok vers, gondolom.
Jaj, nagyon, igen. Nagyon örülünk neki, hogy eljöttél, mert mi vagyunk azok a három csaj, akik nem csak azzal foglalkozunk el, hogy gluténmentesen hogy lehet táplálkozni, meg mi van a táskánkban, meg éppen milyen színűre fessük magunkat, hanem szeretünk így egyébként komolyabb dolgokkal is, akár mint az irodalom. Bár azt hiszem, hogy az irodalom lehet szórakoztató is, én ezt hiszem, vagy én ezt tudom. De hát feltesszük neked rögtön a kérdést, hogy ha a világ viszonylatban nézzük az irodalmat, mint olyat, ugye hát mégiscsak a költészet világnapja van, akkor az itt, nekünk itt Magyarországon kettő darab ünnepünk van, ilyenkor jól gondolom? Tehát van az április 11, és ilyenkor ez tartva van, ez a március 21 egyébként?
Tartva van, és képzeljétek el, hogy nagyon jól állunk a világ viszonylagban irodalmi téren, mert nem csak ezek a napok vannak, tehát hogy ugye József Attila születésnapja, ami egybeesik ugye Márai Sándor szülinapjával, tehát április 11 a magyar költészet napja, vagy a mai ez a világnap, de van rengeteg olyan kapcsolódó irodalmi ünnep, ami más nemzeteknél nincsen. Tehát nekünk van ugye egy könyvfesztiválunk, ami van, amikor tavasszal volt, most inkább már az őszi első napokban van. Van az ünnepi könyvhét, ami egész országos rendezvény, tehát Budapesten ilyen kultikus, nagy központi tereken van, és ugye ott aztán mindenki dedikál, és oda vannak irányítva a könyvmegjelenések, de mellett vannak külön irodalmi fesztiválok, tematikus irodalmi ünnepek, és nagyon sok visszatérő sorozat, tehát hogyha irodalom, akkor mindenképpen egy ilyen meghatározó a társadalomra is bízunk benne, hogy formáló sok-sok ünnep van, és egyébként én most is 5 percet késtem tőletek, ugye a New York kávéházban voltam irodalomórán, rólad is meséltem, drága Guti Erzsikém, mondom ez Balázs Andinak, ugye hát a kávéházak az egész Közép-Európában ugye az múlt század fordulóta egy központi helyszínen lett az irodalomnak, és most 2 Waldorfos suli volt nálam, és meséltem nekik arról, hogy micsoda fantasztikus helyszínek voltak a kávéházak, és hogy maga a versírás, amit egyébként ma ugye ünneplünk, tehát az, hogy egyszerűen leülnek emberek, és az üres fehér papírra írnak a tollukkal, bármiükkel, ceruzájukkal, egy olyan irodalmi művet, ami akár 100-200 év múlva is érvényes lesz, ugye ma ezt ünnepeljük, a szavak forradalmát, és ez ilyen kávéházakban működött, és megmutattam neki Karinti, Kosztolányi, Tóth Árpád, Gárdonyi, vagy éppen Bródi Sándor asztalát, és így láttam a csillogást a szemükbe, és ilyenkor annyira boldog vagyok, hogy rászámoltunk még 5-10 percet, mert azt érzem, hogy a mai sokszor zajos, de tök jó, tehát egy ilyen izgalmas digitális világunkban is ennek a Gutenberg galaxisnak van helye, és tudja, hogy mindig is lesz, mert amíg ember van, addig van kíváncsiság, és aki kíváncsi, az olvas, mert odafigyel egy másik ember gondolatára.
Bocsáss meg.
Nem, mondd nyugodtan.
Nem, csak rögtön eszembe jutott valami, hogy aki ennyit tud az irodalomról, mint te, és ilyen átfogóan érti az egészet, ráadásul egy ilyen családba születik, mint ahogy a te édesapád is író volt, hogy azt mondd meg nekem, hogy neked van kedvenc versed.
Van egy kedvenc versem, azt nagyon szeretem, nagyon sokszor szoktam a diákoknak is, meg a felnőtt közönségnek is mondani, ez egy József Attila vers, az a cím, hogy Olyan bolond vagy. Ez nem a leghíresebb verse, ez azért különleges vers, mert én azt hiszem, hogy sokan akkor avatódunk be az olvasás a könyvek világába, amikor szerelmesek vagyunk. Nem. Inkább, amikor az első csalódás ér bennünket. Tehát amikor először otthagynak minket, mert akkor keresünk valami fogóckodót, általában ez a kamaszkorunk, és akkor versekhez nyúlunk, többek között Adihoz, vagy József Attilához. Nagy, érzelmes, szerelmes verseket keresünk. Na most ez egy olyan verse József Attilának, mindenkinek ajánlom, ami nem úgy hangos, nem nagy szavak vannak, nem testről, nem sírig tartó szerelemről ír, hanem hétköznapi módon, hétköznapi mini szituációkban mutatja meg, hogy mi az a ragaszkodás, és mi a kötődés. És egy annyira emberi vers, ő egyébként pont egy szakítása árnyékában írta, de ez olyan, mint a négy soros Pilinszkinél, hogy csak négy sor, ugye az első tehát a házasság felbomlásakor született ez a vers egy nagyon nehéz helyzetben, de már nem úgy gondolunk rá, hanem úgy gondolunk rá, mint egy olyan négy sorra, ami kiemel minket a hétköznapokból, miközben a harmadik sora ennek a versnek az, hogy égve hagytad a folyosón a villant, amit simán lehet, hogy ti is mondtátok a másiknak már a mai napon. És mégis irodalom az előtte meg a utána lévő sortól, meg mindarról, ahogy bennünk működik tovább. Úgyhogy József Attila, de már rögtön mondtam itt neked Pilinszkit is, velem vigyázni kell, mert nagyon nehezen hagyom abba a kedvenc verseket, úgyhogy nézek rátok és befogom a szám, de olyan bolond vagy, olyan bolond vagy.
Olyan bolond. Tehát ha választani kell, akkor arra igen, azt mondod. Igen. Ez nem, mint amikor tőlem megkérdezik, mi a kedvenc könyvem. És akkor jó, de hogy szinte érzem, hogy megsértődik a többi.
Igen. De tényleg, igen, nehéz választani, mert nyilván Juhász Ferenc lányaként azért van olyan kultikus műve édesapámnak, például, amit sokan ismerhetnek, ugye a Szarvassa Változott Fiú Kiáltozása a Titkok Kapujából. Ez egy Bartóki Cantata Profana utánérzés, Román Kolinda alapon, az egész generációját megszólította ez a szarvas ének, ez a szarvas mítosz, de talán ez a leghíresebb vers ebben a szarvas mondakörben, és ez egy gyönyörű vers, ez egy szívszorítóan szép vers, ami nem azért tetszik, mert ő érte, hanem azért, mert aki egyszer elolvassa ezt a verset, azt szerintem érti, hogy mi az, hogy elmenni, és mi az, hogy hazavágyni, mi az, hogy otthon, mi az, hogy anya, mi az a távolság, és mi az, amikor elkezdjük a saját utunkat járni, és ezt szerintem mindannyian talán egyszer átéltük, és édesapámnak több ilyen verse van, akár ilyen a Babonák napja csütörtök, amit szintén egy nagyon nehéz helyzetben írt, de nem tudok már úgy elmenni az oktogonon, hogy ne azt nézzem, ahogy kék, piros, sárga eső zuhog, amit ő ugye akkoriban a neonfények alatt írt, És akkor innen már gördülhetünk át Kosztolányira, gördülhetünk át Karintira, szóval nagyon gazdag a magyar irodalom, de szerencsére nem csak a magyar, tehát ha világnap, akkor azt mindenképpen szerintem izgalmas kihangsúlyozni, hogy ott vannak a fordítók, akikről ritkábban beszélünk, akiknek köszönhetjük azt, hogy mi magyarul elolvashatunk olyan kiviteles verseket. Most nem kell csak megint Petőfihez visszamenni, aki a Shakespeare rajongó volt, de hogy van egy olyan rétege az irodalmi szakmának, ezek a csöndes munkások, akik leteszik a lábunk a kezünk elé, a kezünkbe, az egész világirodalmat, és ez egy nagyon izgalmas szakma, és szeretek kalandozni a világirodalom felé is, habár én a magyar irodalommal foglalkozom, mondjuk így az időm nagy részében.
Azon gondolkodtam, miközben hallgattalak, már az előző kérdésem már rég nem ide vág meg semmi, hanem hogyha ilyen irodalom tanára lenne minden gyereknek, mint aki te vagy, akkor itt senkit nem lehetne levakarni mondjuk egy magyar szakról, vagy nem tudom, tehát hogy mindenki verseket akarna olvasni, hogy ilyen lendülettel, ilyen lelkesedéssel beszélni az irodalomról, és lehet, mert annyi jó sztori van benne, hogy miért nem ezeket mondják nekünk a suliban.
Igen, ez érdekes, most egy országjárásban vagyok, a Covid után indult el az, hogy habár nekem is nagyon nehéz volt, mint szerintem sokunknak, mi pont a Covid-ba forgattuk ugye a Frici Aranka filmet Andival, meg még sok drága barátunkkal, és elég nehéz volt ez a mindennapos tesztelés, ez a félelem, ami ott volt az embereknél, és akárhogy is tudjuk, hogy Petőfiék idejében ugye ott volt a kolera, Petőfi édesanyja is a kolerába halt meg, csak kevesen tudják. A következő nagy ugrásunk akkor Kosztolányi Karinti, spanyol nátha, Karinti ugye pont abba veszíti el az első feleségét, ez meg is jelenik a filmben, hogy a Judy Kettelt Tenki dalma játssza a mi filmünkben, és ugrunk mi, nálunk meg a Covid, tehát olyan, mint hogyha a történelem, ez nem csak egy ilyen nagy, nem tudom, humbug, hanem tényleg ismétli önmagát, hasonló találkozásaink és élményeink vannak. De akármennyire is nehéz volt a COVID, nekem nagyon nagy nyitás volt, mert ugye online kellett beszélni, és egyszerűen akkor vettem észre, hogy ami eddig leginkább budapesti közönség volt, az a COVID alatt, egyszerűen pedig ültem otthon a gépem előtt, és csak ugyanígy beszéltem az embereknek, kinyílt a világ, és nagyon sokan vidékről, vagy Szórványból, vagy Kárpát-medencéből elkezdtek követni, és elindult 20-21-ben egy ilyen irodalmi, rendhagyó irodalmi óra program, most már nagyon sok száz iskolában voltam, tegnap előtt pont Pásztón, de most már szervezetten november óta járom az országot, és elképesztő erő van abban, hogy az ember elmegy Ózdra, Miskolcra, Vidre, tehát kilépünk ebből a nagy, szuper fővárosból, és hirtelen megnézzük, hogy oké, és mi van? Te mit tudsz, és mit tudunk egymással létrehozni, mert az irodalom az valóban nem csak annyi, hogy 1823. január 1 és 1849. július x-e és Segesvár, meg nem tudom mi, meg Szalkszent, nem ez az irodalom, hanem az, hogy van egy fiú, adott esetben akkor Petőfi Sándor, aki elhiszi, hogy van valami a szívében, amit még nem lát senki, mert hogy Mészáros fia elszegényednek, és csak magára tud hallgatni, hogy az a pár sor, amit leír, az több lesz, mint bármi. És felgyalogol, nem tudom, ti mennyit szoktatok gyalogolni, én sajnos elég kényelmes ember vagyok, de Petőfi kapcsán például elkezdtem azt nézni, hogy én elgyalogolnék Debrecenből Budapestre, felkéreckedve, most már autostoppal, akkor szekérre, tüdőgyulladást kapva, 5-6 verssel a zsebemben, és elmennék-e a számomra legnagyobbnak vélt emberhez, hogy megmutassam, és mindent egy lapra teszek, hogy megmutassam a verseimet, mert azt gondolom, hogy az az élet. Tehát, hogy tudunk még ennyire hinni, és szerintem az irodalom az pont ez, hogy minden percben itt van velünk, minden beszélgetésben itt van, és ezek kell, hogy legyenek az igazi celebek vagy példaképek, akikben ilyen hit volt, mert ez gördítette előbb. Tehát Petőfinek ez a nagy, nem tudom, hozadéka, hogy ő egy nagyon bátor, különleges ember volt, aki elhitte, hogy a szavak ereje mindennél több. És erre nagyon sok példa van. Azt gondolom, hogy a diákok erre nagyon vevőek. Tehát most Pásztón is két lány azóta, kézzetek a közösségi oldalamra, el is küldték a verseiket, meg kérdeztem, hogy ki az, aki ír. Tehát hagyjuk most a többi halott szerzőt, nézzük meg, hogy ki az, aki ír, és miről írtok. És hát ott nem olvasta föl a két lány, de elküldte nekem a versét, ami szerintem fantasztikus dolog, hogy két lány Pásztón nekem elküldi a verseit, tanácsot várva, ezek természetesen szerelmes versek. Mondom, ekkor kezdünk el írni, olvasni, leginkább, kamaszkorunkban, de hogy szerintem mindenképpen van remény, de valóban hiszek a történetmesélésben, meg abban, hogy azt értse meg mindenki, hogy nagyon sok kapcsolatunk van József Attilához, Radnótihoz, Vörös Sándorhoz, Tamás Járonhoz, mert ők is ugyanúgy éltek, küzdöttek, szerelmesek voltak, csalatkoztak, őket is becsapták, őket is szivatták, ők is megérkeztek egy helyzetbe, ők is csaltak, ők is hibáztak, ők is szerettek volna jóvá tenni. Tehát ami mindannyiunk életében van, ők erről írnak, és helyettünk meg tudnak valamit fogalmazni, és mit tök jól járunk, hogyha ezeket elolvassuk.
Anna, neked milyen érzés az, hogy egyre több nő vállalja fel a gondolatait, egyre több nő ír, egyre több költőnővel találkozunk? Ugye a nagy klasszikusok azért csak pasik voltak. Tehát, hogyha így a világtörténelembe visszatérünk, van-e valami olyan gondolatod, vagy tanácsod azoknak, akik érzik ezt magukban, hogy nehogy visszafogják magukat, csak azért, mert nők.
Így van, ez egy nagy téma egyébként, és most pont a napokban fog megjelenni H. Jánosnak egy kortársíró, szerintem az egyik legjobb kortársíró, az új könyve, az azt hiszem, hogy Boldog-boldogtalan, most mindenkinek ezt ajánlom, tegnap előtt fejeztem be, egészen elképesztő. Ez egy központi kérdés például a könyvében, de akár innen is kezdhetjük, rövid leszek, ahol abba hagytam. Petőfinek van egy felesége, Szendre Júlia, hol tart ő? Petőfi Sándornéként egyébként a jó barátjuk Jóka is segíti megjelenni, de azért nem mondhatnánk, hogy az életében meg tudja élni azt, hogy ő egyébként fordít, ő egyébként ír, és nem is akárhogyan. Tehát ő még nem éli meg. A nyugatosok, tehát amit ugye Guti Erzsébeték, Bőmarankáék, Harmos Ilona, Török Szofi, tehát Tanner Ilona, ugye Babics felesége, ő nekik példakép, még így is a kiállása Szendre Júliának, aki az első kokárdát varta, aki az elég vagány nő volt, tehát ha egymás mellett látta Petőfit meg Szendre Júliát valaki, akkor sok esetben inkább Szendre Júliára figyeltek. A nyugatosoknak ő egy példakép volt, de még mindig tudjuk azt, hogy a nyugatos időben, tehát amikor mi a Fricci Aranykát forgattuk, tehát abban az időben mondjuk a leghíresebb lap, ugye ez a Nyugat, aminek a szerzői között összesen 2% a nő. Tehát úgy mondom, 2 és 98 a férfi. Ebben a kettőben benne van Harmos Ilona, Kosztolányi felesége, benne van az én egyik kedvenc, benne van Lesznai Anna értelmszerűen, benne van Kafka Margit, aki ugyanúgy 19-ben fog meghalni, mint egyébként Csát Géza vagy Ady Endre, ő Spanyol Nátában hal meg. Kafka Margit akkor kiemelkedője, azt mondják rá, hogy a nagyon nagy íróasszony, de valóban nagyon kevés az alkotónő. És akkor ugrunk mostanáig, több a lehetőség, sokat is tettünk érte, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szükség van arra, amit Nemes Nagy Ágnes mond, mondjuk egy híres 20. századi szerző, hogy én nem költőnő, én nem nő, hanem én költő akarok lenni. És talán ő volt az, aki folytatta ezt a babicsi hagyományt, a Kafka Margitos vonalot, és a 20. században egyébként mellette volt Szabó Magda, ha még egy olyan nevet mondunk, aki 20. század eleje, de talán Nemes Nagy Ágnes az a költő, aki meg tudja valósítani, hogy Babits nyomdokában, Szerbanta jóváhagyásával avatódik be az irodalmi életbe, és már nem a nőség számít, hanem egy saját hang. És ennek van folytatása. Ennek a folytatása a ma élő, zseniális költőnő, Takács Zsuzsa, Gergely Ágnes, Tóth Krisztina, Szabó T. Anna, és folytathatnám Ugi Szabina, hogy egy olyat mondjak, aki még akár a fiatalabb generációban van. Tehát, hogy igen, egyre több hang van. Én mindenkit bíztatok arra, hogy a benne lévő erőt szólaltassa meg, ehhez viszont nagyon-nagyon sokat kell olvasni. Tehát az írás nincsen olvasás nélkül, tehát ne féljünk klasszikusokat és kortárs szerzőket is olvasni, mert a nagy tengerbe fogjuk a saját hangunkat, a saját folyónkat megtalálni.
Folytatódik nem sokára az irodalom óra, mert hogy mi csak mind a hárman szájtátva hallgatunk, és borzasztóan élvezzük azt, hogy Juhász Anna irodalmár mesél nekünk a Költészet világnapja apropójából. Az irodalomról, a magyar irodalomról, a világirodalomról, megnézzük, mi történt a nagyvilágban, és aztán innét megyünk tovább. Március 21-e van, csütörtök, kellemes napot mindenkinek, itt van velünk Andi is, Évi is, a Valódi Nők
is, jó napot,
stábja, és irodalomóra van, úgyhogy én megint visszavedlettem diákká, és a kedvenc órámon ülök, és hallgatjuk ezúttal Juhász Anna irodalmárt, aki nekünk mesélt már eddig a világirodalomról, a mai irodalomról, egy picikét érintettük azt is, hogy a nők helyzete ebben a kérdésben mondjuk, hogy alakul, de én arra vagyok kíváncsi, hogy azt is említetted, hogy a régen kávé házakban készültek ezek a gyönyörű versek, akár fizettek is érte a pincérnek egy-egy leírt sorral, hogy ma hol vannak az írók például?
Érdekes dolog, hogy igen, régen voltak legendás kávéházak és legendás üzletvezetők vagy üzemeltetők és pincérek, akik felismerték, hogy tök jó a nagy bevétel, ugye mindenki erre megy rá, de igazából azért most nagyon egyszerűen fogalmazom, nagyon sok ember sznob, és oda megy, ahol ott vannak a híres színésznők, és ahol a híres színésznők vannak, ott vannak a híres írók is, mert ez mindig összefügg, és nem csak Karintinak vagy Kosztolányinak volt színésznő szereme, vagy Juhász Gyulának, ugye ismerjük Sárvári Anna történetét és a csodálatos Anna verseket, de hogy ez egybefügg, tehát a művészet az kell, és ugye így nyílt meg, így tágult ki a Hadik, a Centrál, a Japán, a Gebauer, a New York, és teltek meg ezek a helyszínek. És érdekes módon, amikor arra gondolunk, hogy Heltai megírja, hogy ugye, vagy akár az Esti Kornélban Kosztolányi, hogy a kar, a zaj a karzaton egyre erősödött, vagy hogy ugye a kávéházak nem zártak be többek között a New York, mert mindig történt valami, és ott vártuk a késlekedő múzsa csókját, ugye az ihletet, akkor belegondolunk, hogy de hát ott tényleg bazi hangos volt, mindenki ott volt. Különböző asztaloknál ott ültek a Színyeiék, a Kacsó Pongrácék, a Korda testvérek, tehát filmesek, zenészek, képzőművészek, írók, Szomaházi Istvánék, tehát nagyon sokan, és hogy lehetett mégis alkotni? És talán az a különbség, hogy egyszerűen annyit változott az életünk, hogy itt van a kezünkben, most itt a kolléganők kezében is, az én kezemben is, Andinak éppen valószínűleg hívás van az ő kezében is, szóval van egy mobil, van egy tárgyunk, ami mindannyiunkat összeköt. És ez a tárgy ígér nekünk egy végtelent. Mert ott van rajta az internet, és egy másodperc alatt ugyanazzal a gomnyomással, ahogy Katalin hercegnő sajtóstábja kiteszi, hogy éppen most milyen betegsége volt, és én ezt már tudom most Budapesten, miközben ugye életemben nem találkoztam vele, de mégis tudom, ki az a Katalin hercegnő, és mégis tudom, ki az a Jennifer Lopez, és mégis tudom, ki az a XY. Ugyanúgy mindannyiunknak ott legyen végtelen a zsebében. De ez sokkal nagyobb zaj, mint az, ami egy kávéházban van. A kávéházban annó több mint 400 féle lap járt. Minden. Most gondoljunk bele, nem csak mi, hanem aki most ül a rádió előtt, mikor volt utoljára, hogy bement egy újságírós helyre, és vett egy irodalmi lapot, egy kulturális lap, egyetem bement, és kézzel fogható lapot. Már szerintem a pletykalapok is tönkre mennek, mert egy percet az Instán megnézem én is, hogy kivel mi van. Most ő ezt lehozza egy héttel később, mert nem is aktuális, hogy milyen cipője volt, vagy milyen szakadgatjája melyik popsztárnak. Egyébként meg sztárok van, popsztárok vannak benne, kevésbé írók, mert Adiék még akkora sztárok voltak, hogy ugye akár Csinszka is, tehát a dedikált fotóikat gyűjtették, és Adi ugye olyan hiú volt, hogy ő széke, vagy a Székely Aladárnál ugye fotóztatta magát különböző ruhákba, különböző pózokba, és ezt így küldte el a különböző embereknek. Csinszka is egy ilyen képet küldött neki vissza, ami ugye gyűrött volt, és Adi még megismerkedésük előtt, Csinszka ugye a saját írásait is elküldte a nevelőintézetből, vagy ahol éppen élt, egy svájci intézetben, és ugye Adi egy új friss képet küldött neki vissza. Más világban élünk. Ma már a fotónak, a szövegnek, mindenek más a súlya, ma már inkább kell a csend, ami nem egy kávéházban van, ami most már egészen másféle alkotói élet, most már akár estek vagy irodalmórák vannak, de ilyen valódi alkotói légkör már nincsen, tehát inkább egy író már otthon dolgozik, és kikapcsolódni megy le egy kávéházban, mert ma már jobban kell a csend, amikor tényleg eldobjuk a mobilt, a számítógépet, mindent, és egyedül tudunk maradni a szöveggel, ahhoz, hogy létrejöjjön. Tehát egy picit megváltozott a világ, és nagyban hozzájárult ez a kis tárgya a kezünkben, zsebünkben, ami végtelent ígéri, közben pedig egyre inkább magányosít.
Arra csatlakozva, hogy azt mondtad, hogy ezek az írók akkor sztárok voltak, akkor az jutott eszembe, hogy Karinti Marci mondta mindig, hogy az én nagyszüleim, hogyha abban az időben lett volna Story magazin, akkor biztos, hogy a címlapon lettek volna, mert Bőmaranka hisztériái, a Fricinek a hűtlenségei, hogy közben imádják egymást. Tehát most kinyitod, és ott van, tiszta bulvár volt az egész. És mindig mondta Marci ilyen elgondolkodva, hát, hogyha akkor lett volna, akkor biztos, hogy minden nap írtak volna róla.
Visszatérnek egy nagyon picit a technikához, technológiához és a jövőhöz. Mennyire futkos a hátadon a hideg, amikor azt mondom ChatGPT. Amikor azt mondom, hogy tök jó, és mindenki elkezdi használni inspirációra, de közben tudjuk, hogy 12 egy tucatot gyárt le. Tudjuk azt, hogy gyakorlatilag kamuzik, sunyog, összeszedi mindenhonnan, tehát szerzői jogi kérdéseket is vet föl. Szerinted hova tart a világ költészete jövőben?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben, főleg amikor mondjuk a pocket zsebkönyvekkel dolgozunk, ugye sok ilyen kis zsebbe tehető könyvet gyártunk, amiben én csak most részt vehetek, csak ez egy tök jó példa arra, hogy mind a kettő elfér a zsebemben. Nem konkurenciát kell teremteni, hanem helyet az értéknek. Én azt gondolom, hogy én is nagyon sok oldalon vagyok fenn, nem mondanám, hogy nagyon ügyesen kezelem ezeket az oldalakat, mert alapvetően nekem egy ilyen dilemmám van. Egyébként most akkor kihangosítom magam. Tehát, hogy én mindennel foglalkozom, ami belülre van. Szenvedélyesen beszélek a munkámra, és nagyon szeretem. De mégis nekem is szükségem van arra, hogy majd mindjárt csináljunk egy selfit, és kitegyem, hogy majd nézzék meg, hogy mi itt... Tehát a self-brand is ma már a 21. században hozzátartozik ahhoz, hogy felhangosítsd magad, hogy hello, te mivel foglalkozol. Viszont ez egy külsőség. Az én munkám meg a belsőről szól. És nem azért olvasok könyvet, hogy aztán eladjak egy krémet. Tehát ez egy nagyon fura dolog a mai világban, hogy kire figyelnek, hogy figyelnek, és hogy tudsz hiteles maradni a saját munkádban. De kell a modern kor. Viszont nekem a különböző ilyen egészen új technikákkal kapcsolatban egyetlen egy kulcskérdésem van, hogy a művészetben a legfontosabb az a 21 gram, a lélek. Mert ahhoz kapcsolódsz, hogy József Attila, majd mindjárt kikeresem a telomon, és olvasok egy sort ebből a versből, hogy írja le azt, hogy szeretlek, és ne menj el, és megcsinálom az ágyamat úgy, ahogy szeretnéd, és majd a szomszéd nyomaroncok is elmosolyodnak, az ő lelkük is, és ebbe a lelket érzed. Uh-huh. Amikor Radnóti Bori Noteszét elolvasod, az embernek sírni van kedve, és nem csak azért, mert tudod már a végét, tehát nem tudod nem a vége felől nézni, akár József Attilát, és érzed a tragédiát, hanem azért, mert ahogy leír egy verset, vagy egy korábbit a két karodban, amikor leírja azt a verset, holott nem is a Fanninak írja, de leírja azt a verset, úgy érzed, hogy megfogalmazza azt, ami az egész földi létünknek a lényege. Ezt egy mesterséges intelligencia nem tudja megtenni, mert ott nincsen lélek, és a lelket nem tudod klónozni. És a lélek az, ami összeköt, vagy elválaszt az anyáddal, az apáddal, a szerelmeddel, ami fáj, hogyha megsérül. Tehát ez még mindig egy emberi valóságnak a műve, ami nem tud az én kis pici irodalmár fejemben, még nem tud filmen, könyvben, szövegben működni, mert a lélekkel.
De azért egy kicsit befeszültünk mindannyian ettől a témától. Egyébként robotinfluencerek velünk élnek már 2014 óta. Lil Mikaela is zenét szerez, szöveget ír hozzá, és művészeti aktivisták is vannak
de
ilyenek.
De biztos, mondom, ez csak
tehát
egy...
így rossz érzés van bennem is, de szerintem mindannyian egy kicsit így... így visszavettünk, nem? A lelkesedésünkből.
Ilyenkor én abban reménykedek, hogy én fel tudom ismerni, hogy ki az, ami, melyik az a szerzemény, amit igen, hogy abban reménykedek, hogy vagyok annyira nyitott, vagy lélek, lelkiekben gazdag, hogy felismerem, hogy mikor írja majd a számítógép azt a verset, vagy mikorta van, mióta egy ember. Bár a franc se tudja most, hogy már bármit ki lehet cserélni, pont valamelyik nap hallgattam, Freddie Mercury-t, ahogy mesét mond, az is egy ilyen furcsa érzés volt, hogy az ő hangján szólal.
De az más, mert ott ugye átveszi egy grafika a meglévő tartalmat, de ezek az influencerek, a robot influencerek saját tartalmat gyártanak.
Ez a nagyon ijesztő benne, de vidáman vágjunk rendbe.
De biztos erre megy a világ. Abszolút, igen. De szerintem inkább úgy vagyok vele, hogy nyilván, ha a dédnagyémnak elmondtam volna, hogy lesz egy kis cucca kezemben, amiben mindent megtok, akkor szerencsétlen ment volna a falnak, meg be a templomba, és könyörgött volna a Jóistennek, hogy ne változzon meg a világ. Szóval igazából inkább azt kell, hogy nagyon sokat beszélünk, hogy mindannyian arra, hogy milyen elfogadóak vagyunk, mi mennyire ökombion élünk, hogy tartjuk a száraz novembert, mindenki hihetetlenül önmaga fényében él, higgyétek el, én sem vagyok kivétel. Ugye mindent kommunikálunk magunkról, és nyilván nem csak ebbe a szobába, aki hallgat minket, az is soha nem pletykált még, soha nem volt irigy, ugye csak jó indulatú. Mindig csak az hülye, undok, és nem tudom milyen, aki minket most nem hallgat, és egyébként is mi nem ismerünk ilyet. De egy kicsit kritikusan szemléljük azért mégiscsak önmagunkat meg a világot. Tehát, hogy a fejlődés része kell, hogy legyen. Igen, és tök fontos, hogy mi is változzunk, és nézzünk előre. És én is csak úgy tudom elérni a 12 évest, hogyha nem csak azért, mert most farmában vagyok, hanem hogy megértem, hogy neki mi lehet a fontos az irodalomból. Tehát én nem kezdem el neki magyarázni, hogy Berzsenyi Dániel egyházas hetjén. Nem. Hanem azt kezdem el mondani, hogy ő miben volt új. Petőfi miben volt új, és neked ehhez a 26 évet és ráchoz mi közöd van? Mert akkor lehet valakit bevonni. A modern technika is ilyen, meg minden ilyen, hogy ahelyett, hogy azt mondanám, hogy ő ott olyan csúnya, és hogy beszél rólam, bezzeg, én ugye maga vagyok az áldott jóság. Kicsit elgondolkozom, akár Szabó Magdát kézen fogva és az ősztel olvasva, hogy igen, sajnos néha az ember encsészter is tud lenni. Igen, vannak hibáink. Igen, bennem is van olyan érzés, hogyha a másikat azt látom, hogy 580 milliárd lájkja van, és mindenki őt ünnepli, és engem hatodjára se hívnak el egy melóra, és ez a nyomoronc, meg tudom, hogy nem tud annyit, mint én, ugye? Most csak kihangosítottam magam. Akkor van-e ilyen az emberben? Mert az olvasás ez is. És nem csak Hanvas Bélánál, kortársnál is. Olvassunk eleget, és gondolkozunk el, tudunk-e fejlődni. Be lehet engedni szerintem a modern technikát, és fontos, hogy egy picit táguljunk, de ahhoz kell egyfajta kritikai szemlélet, meg annak a biztonsága, hogy tudjunk változtatni, tudjunk fejlődni, és minden korban egy picit nézzünk előre azokkal a bázisokkal, amit az irodalmi művek adnak.
Én nem tudom, hol kell kérvényezni, de valahol kérvényezni fogom, hogy Juhász Anna és klónjai foglalják el a magyar pedagógiai közoktatás minden egyes, de ne csak a közoktatás.
De most már kikerestem ezt a verset, akkor most már olvast fel nekünk.
Persze, na figyeljetek, remélem, hogy bírni fogjátok, őszinte szavakat kérek utána, jó? Tehát 25 őszén írta ezt a verset. Azt mondja. Andinak kéne olvasni, mert ő a színművész, de most akkor bocsássátok meg nekem. Tehát, olyan bolond vagy, szaladsz akár a reggeli szél, még előtt valamelyik autó, pedig lesikáltam kis asztalomat, és most tisztában világít kenyerem enyhe fénye. Na, gyere vissza, ha akarod, veszek takarót vaságyamra, egyszerű szürke takarót, mert illik a szegénységemhez, aki szeret téged. És az Úr is szereti nagyon, és engem is szeret az Úr. Nem jön soha nagy fényességgel, nem akarja, hogy elromoljanak szemeim, akik nagyon kívánnak látni téged, és nagyon szépen néznek majd te rád, ha visszajössz. Vigyázva foglak megcsókolni, nem tépem le rólad a kabátot, és elmondom mind a sok tréfát, mert sokat kieszeltem azóta, hogy te is örülj, majd elpirulsz. Lenézed a földre, és kacagunk hangosan, hogy behallatszik szomszédunkba a szótlan, komoly napszámosokhoz is behallik, és fáradt, összetört álmokba, majd elmosolyodnak ők is.
Hát én megkönnyeztem.
Én is.
Ez annyira gyönyörű, ugye?
Egyszerű
képek.
És teljesen mai.
És érzed, hogy itt egy olyan kérés van, egy olyan ragaszkodás, egy olyan szeretet, ami egyszerűen számomra, mondom, nem egy hosszú vers, na, olyan bolond vagy.
Jaj, nagyon jó.
Olyan rég sírtunk már.
Igen, olyan, de szoktunk.
Nem tudtátok, megjövök és bőgni fogunk.
Ne szoktunk egyébként így sírdogálni. Igen, vannak olyan helyzetek, meg olyan nők itt nálunk, mert azért ez, mi ragaszkodunk ám, hogy ilyen emberek jöjjenek, mint te is, akikkel jókat lehet pityeregni így egy kora reggeli órában is akár.
Meg ez felszabadító, szerintem az irodalom az egy elképesztő erő, ami mindenkinek a rendelkezésére áll. Talán azért nehezebb, ugye már nem egy olyan művészeti ág, mint a képzőművészet, a színművészet, tehát nem tudok el, tehát nem egy olyan, hogy elmegyek egy koncertre, egy kiállításra, ez egy társasági esemény, elmegyek a barátnőmmel, a pasimmal, a gyerekemmel, beülünk, azt közösen, ezért ritkán mondom azt, hogy te Andi, gyere már át hozzám, és olvassunk együtt. De mégis, ugye ebből kellett kimozdítani az irodalmat, hogy tudjon lenni egy magányos művészeti ág, egy közösségi élmény. És akkor tud lenni közösségi élmény, amit követ majd egy otthoni olvasás, vagy egy vízparti, vagy kihol szeret olvasni, vagy mikor van ideje, hogyha kinyílik az érdeklődésünk arra, hogy a szavaknak ugyanúgy van létjogosultsága az életünkben, mint a képeknek. Csak ugye a mai világ leginkább képekről szól, sőt most már mozgóképről, azoknak a mozgóképeknek is az ideje már ugye pár másodpercben van, hogy nagyon nagy hatással tudjál lenni, hogy ott, ha belegondolsz, hogy nem tudom, hogy írja le Kosztolányi az ülőjúti fákban a látványát, az egy csodálatos insta kép tudna lenni. Vagy hogy ír Ady Endre Bőmarankának a Fekete Arany versekben a válláról, a válla ívéről. Tehát, hogy olyan gyönyörű képeket kapunk, ami felveszi a versenyt az én szememben az instával, és itt is most kihangosítom magamat, hogy ezek mind valódi képek, és tök fontos, hogy ezeket a fészapos hülyeségeket, hogy felejtsük el, mert nem az a célja az életünknek, se a párkapcsolatunknak, semminek, fejlődésünknek, hogy magunkról is, önmagunknak egy nagy kamut bizonyítsunk, mindenki belecsúszott, én is, és már évek óta le van törölve a telefonomról, mert nem az a lényeg, hogy olyat állítsunk, ami nincs, hanem az a lényeg, hogy azt hangosítsuk fel, ami szép és értékes. És ez benne van egy irodalmi műbe, ez benne tud lenni egy fotóba is, amit majd mindjárt elkészítünk kint a falnál, és nem teszünk rá applikációt. És na, mindegy, szóval, hogy az irodalom az tényleg mindenhol ott van, és közösségélmény is tud lenni, és minden részében az életünknek hatással tud lenni az, hogy olvasunk. Csak meg kell ezt a kaput, ezt meg kell találni mindenkinek, a beavatás kapuját.
Jaj, nagyon szépen köszönjük,
hogy itt vagy.
Juhász Anna irodalmár volt a beszélgető partnerünk itt a Valódi Nők mai utolsó órájában, és én azt mondom, hogy már tőled kaptunk egy gyönyörű verset ma, hogy mindenki a mai napon a költészet világnapján vegye le a porcról a kedvenc versét, és szánjon erre pár percet, hogy a kedvenc sorait végigfutja, egy picikét gondolkodni, aztán lehet tovább menni és csinálni a mai dolgokat.
Én biztos ezt fogom tenni.
Na, hát még egyszer köszönjük, hogy
köszönjük
itt voltál.
Köszönjük szépen.
A holnapi napon pedig színházozni fogunk minden mennyiségben, mert hogy a hétvége az a színházak éjszakájáról szól, a szombatról, úgyhogy lesz vendégünk is.
Méghozzá Olt Tamás, színész rendező, aki egyébként a Karinti Színház ügyvezető igazgatója, ő fog mesélni majd így átfogóan a színházak éjszakájáról, és arról is, hogy mi történik nálunk a Karintiban.
Hát ez is izgi lesz, úgyhogy ébredjetek velünk a holnapi napon is.
Várunk benneteket.
Reggel 7-től, puszi mindenkinek,
sziasztok!
Valódi Nők. Minden hétköznap reggel 7-től 10-ig a 98.6 Manna FM-en és online.